ki hogy szokott a Bibliához nyúlni. Persze minden hívő ember úgy nyúl hozzá, egy Isten igéje. Azt, hogy kimeríthetetlen. Azt, hogy minden szaváról süt a mi Istenünknek a jósága, szeretete, a terve. Azon kívül egy abszolút kimeríthetetlen. És akkor megnyugtatok mindenkit, hogy aki idáig eljut a gondolkodás módjába, az érintette a jéghegy csúcsát. Tudjuk, hogy két nyelven íródott, héber és hát, görög vagy arám, vagy kinek, hogy mindegy. De a hébert azt akkoriban úgy írták, hogy csak a mással hangzókat írták. De abban az időben a betűk jelentették a számokat is. Tehát nem volt külön arab számok, meg latin betűk, mint ahogy mi hozzászoktunk. És ez egy olyan hihetetlen, kiaknázatlan terület, amire most csak egy villanásnyi példát. Tehát ha van három betűm, három mással hangzóma, Vilmos Róbert Sándor, VRS, akkor abban lehet veres, vörös, véres, verés, város. Például. Szóval ez így eléggé izgalmasnak hangzik. Akkor mondom a bibliai példákat hozzá. Amikor Isten megváltoztatta Ábrámnak és Szárajnak a nevét, akkor csak azt a betűt tette bele mindkét névbe, ami a teremtő mindenhatónak a rövidített neve. Magyarban eszedbe se jut. Amikor az első lapon kezdetben teremti Isten az eget és a földet, és azt mondja, hogy legyen világosság, akkor ebben a mondatban, hogy legyen világosság, a teremtő Isten betűi vannak benne. Tehát amit Isten először kimond, az az Isten neve, a teremtő Isten neve. Amikor Jézust megkísérti az ördög, azt mondja a Bibliánk, hogy megvan írva. Meg János 1 azt mondja, hogy az ige testé lett. Ott Jézus önmagára hivatkozik. Szóval valami szédületes, kiaknázatlan könyv van a kezünkben. És akkor még majd egy-két ilyen sztorit. Ez csak ugye az étvágy falatka volt, úgyhogy még egy-két értelmezésbeli dolgot is. Ugye az Édenben bekövetkezik az a pillanat, amikor azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy? Csak nehogy ettél, mintha nem tudná. De tiszteli annyira az embert, hogy az embertől megkérdezi. Nem döbbenet? Az ember így felelt, 1 Mózes 3.12. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Oké, hogy baj van, de nem én vagyok az oka. Hát én nem, hát baj van, persze. Az asszony. Na jó, de az asszonyt ki adta? Isten. Szóval Isten, hát te vagy az oka. Gondoltál már így erre a mondatra? Ádám itt azt sugallja, hogy figyelj Isten, hát te csináltad, nem én. Na de, szóval hogy mondjam, Éva, muszáj elmesélnem, bár nem prédikáció tartozik. Szóval Éva megkérdezi Ádámot, szeretsz engem? Szóval mi kit szeretni? No. Szóval, amikor Ádám elfogadta azt a gyümölcsöt, Éva szemében nem egy oroszlán vagy egy dinoszaurusz jelent meg. Már pedig lenne elveszett, különben itt fallak föl rögtön. Tehát az elfogadás az bizony Ádám sara volt. Na de erről szó nincs, amit itt olvasunk. Én nem. Na most a mai időben ez hatványozottabban igaz. Nem tudom, hogy mikor hallottál politikus nyilvánosan nyilatkozni, hogy elszúrtam. Szóval mindenki hibás. Brüsszel, Putyin, amit akarsz, mindenki. Én meg jó vagyok. Na most elárulom, hogy ez már itt az Édenben sem jött be. 6000 évvel ezelőtt, tehát most sem fog, de hát ez egy másik dolog. Egy szokatlan hozzáállás következik ebből az egy Biblia versből, hogy szóval meg kéne változni neked. Mert hogy te vagy az oka. Oké, hogy baj van, oké, de ha te megváltoznál, ha te úgy lennél, ha te azt tennéd, és ha ért, és akkor én is, és persze, és akkor. Csak hogy a baj az, hogy a másikat nem változtathatod meg. Csak magadat. Óhajthatod. Lehet kompromisszumokat kötni, egészséges esetben meg lehet beszélni, lehet közös eredményt, de jogod neked nincs arra, hogy a másikat megváltoztasd. Mint ahogy Ádámnak joga lett volna nem elfogadni a gyümölcsöt, rászólhatott volna Évára, ettől még Éva ehetett volna nyugodtan, de szóval értitek, a változásra magam felett van jogom. Néha az emberek ezt arra a szintig képesek elvinni, ezt a hozzáállást, hogy igazából azt mondják, hogy hát Istenem, ha nem így csináltál volna, akkor talán még követnélek is. Megmondom őszintén, hogy egyszer találkoztam az illetővel, aki elmondta, hogy 2 vagy 3 év házasság után meghalt az első felesége, gyermekük még nem volt, és ő azóta haragszik Istenre. Nem azt mondta, hogy nincs, nem azt mondta, hogy nem. Mivel vele ezt tette, ő azóta haragszik Istenre. Na de egy csomó ember idáig már nem gondolkodik, hanem azt mondja, hogy hát miért reggette meg Isten? Hát én nem tehetek róla. Hát az asszony volt, és különben is hát te adtad mellém. Az új szövetségben a másik emberhez való viszonyra egy nagyon kemény példát mond Jézus. Máté 7:3-4-5. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest atyád fia szeméből a szálkát. Meg azt szeretnénk, ha viselkedjen már úgy, ahogy én gondolom. Hát miért, már miért nem az van? Ez fölvet egy érdekes kérdést, hogy ki a főnök? Hát Isten, vágja rá minden hívő ember. Az Édenben Isten akarata valósult meg? Bocsánat. Szóval Ádámi Évái kígyói vitatkozhatsz, de Istené nem. Ugye? Szóval ezért mondtam, hogy a másikat megváltoztatni, hogy van jogom. És figyeljetek, ez volt a bűnesés. Addig nem volt, amíg ez be nem következett. Már én most persze hívők, hát a bűn, meg hát megint másra hivatkozunk, szóval. Szóval jogos a kérdés, hogy ki a főnök? Hát az univerzumban biztos, hogy a mindenható Isten, de a saját életemben ott azért neccesebb a dolog. Ha a saját életedben nem tudod elképzelni, hogy Isten téged meggyógyít, akkor hiába teremtő erő áll a rendelkezésére. Nem ő a gyenge, az én oldalamon van, a vevőkészülékben van a hiba. Amikor az Ádámba, az Édenben bekövetkezett ez a bukovári, és elindult a bűn burjánzása, mert azt kell mondjuk, hogy döbbenetes burjánzás volt. Most már lassan oda jutok, amiről beszélni akarok. Azt mondja Isten, 1 Mózes 3.15. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Gyönyörűen, szépen modernizálva van az igevers, pontosan azt mondja el, ami az üzenete, csak az eredeti azt mondja, a te magad és az asszony magva között. Ami azért furcsa kijelentés, mert a Biblia egyetlen egyszer használja el, és az összes többi esetben a férfi magjáról beszél a Biblia. Szóval ebbe benne van az, hogy szűztől fog születni Jézus, aki legyőz, aki legyőzi a kígyót. Amikor azt mondjuk, hogy az Ószövetség tele van példákkal, és mutat egy az egybe az új szövetségre, mutat Jézusra, a megváltásra, akkor Dávid és Góliát esete mondjuk tipikusan egy ilyen eset, ugye? Van egy fiatalember, Dávid, és megmenti az egész nemzetet. És a túlerőt győzi le. Ugye? És innentől kezdve érdekes, mert magát a történetet mindenki ismeri. 1 Sámuel 17.54. Dávid elvitte Jeruzsálembe Góliát levágott fejét, a tőle zsákmányolt fegyvereket azonban megtartotta magának és hazavitte. Pont. De miért? 2 Sámuel 5.6. Dávid király felvonult seregével, hogy elfoglalja Jeruzsálemet az jebusziaktól, akik abból jó azon a vidéken laktak. A városban a jebusziok biztonságban érezték magukat, és azt hitték, hogy Dávid soha nem tudja elfoglalni városukat. Gúnyolódva lekiabáltak a falaktól, ide ugyan nem jössz be, Dávid, még a sánták és a vakok is elűznek innen. Dávid és jelege mégis elfoglalta a Sion sziklavárát, és abból lett Dávid városa. Tehát amikor Góliát fejét elvitte Dávid Jeruzsálembe, nem vihette be a városba, mert ellenséges terület volt, jebusziak laktak. Hát ő volt a király, aki kiűzte őket. De hát a városok kívül valahol el kellett ásni azt a fejet. Máté 27.33. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, ahol Jézust megfeszítették, fölemelték a keresztre, és a sarka alatt volt az ellenség feje. Szóval a Bibliánk. Egy Mózes 6.1. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, meglátták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vettek közülük mindazokat, akiket kiszemeltek. És így tovább. 1 Mózes 6.5. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Szóval, olyan mértékben nekiáll hatalmasodni a bűn a földön az Éden után, ami elképesztő és főleg szexuális töltettel, mert hogy az asszony magvának tisztaságát akarta eltörölni a sátán. Mindent elkövetett, hogy ne legyen tiszta mag. Ez egy másik gondolatsor, hogy miért kellett akkor Jézusnak közel 4000 évet várni, amíg találkozik Máriával. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem csak a betűk jelentenek számokat például, hanem a betűknek jelentőségük is van. Tehát ugye mi csak azt mondjuk, hogy Ábrahám, de azt aki akkor abban a környezetben hallott, nem Ábrahámot hallott, hanem azt a sok nép atya. Nem az volt a megszólítás, hogy Ábrahám, hanem az sok nép atya, kész a reggeli. Miért nem jössz már? Sok nép apja, miért nem jössz? Meddig várjak? Noé jelentése nyugalom. 1 Mózes 6-8. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. A nyugalom kegyelmet talált az Úr előtt. Hoppá. Ez nem azt jelenti, hogy lusta volt. Mert hogy egy akkora bárkát épített, majd mindjárt beszélünk róla. 1 Mózes 6.12-től. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinál bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkába, vont be kívülbelül szurokkal. Így készíts azt el, a bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkában, és egy könyökre hagyd azt felülről, a bárka ajtaját az oltalára helyezd, készíts alsó, felső, középső szinteket. Szóval 150 méter hosszúság. Körülbelül akácfa. Szerintem egy-két statikust meg lehetne izzasztani, ha az volna a feladvány, hogy csinálj ebből egy önjáró, öntartó szerkezetet, amit belül telerakadsz több tonnyányival, úszni kell neki. Ja, hogy nincs csavarozó, meg szög, semmi. Kötél van, meg fa. Hoppá. És Noé megcsinálja. Szóval az, hogy a kortársai Noét nem tartották kompletnek, az teljesen biztos. Teljesen biztos. Szerintem Noé ott olyan kötéseket alkalmazott, amire mindenki azt mondta, hogy te nem vagy normális. Noé meg valahol tudta, hogy ezt kell csinálni. De ahhoz, hogy bárkát lehessen csinálni, az első lépés az, hogy ki kell vágni a fát. Ki kell vágni abból a környezetből, ahol van, aztán meg kell dolgozni fúróval, kalapáccsal, szöggel, hogy könnyebben elképzeljük. Keresztmiből készült, kivágott fából. Mivel dolgozták meg a mi megváltónkat? Kalapáccsal, szöggel, kötéllel, kinek melyik tetszik. Szóval, párhuzam csak azért, hogy a bárka egyértelműen a megváltásnak az előképe, Jézusnak az előképe. Kívül belül vont be, gyönyörű kifejezés, de a héber nem azt a fogalmat használja itt, hogy vont be, hogy fest be, kent be, impregnáld, hanem azt mondja, hogy tegyél rá fedelet szurokból, gyantából. Tegyél rá fedelet gyantából. A fedél a frigyláda tetején azt a pontot jelenti, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, és kapcsolatba lép az emberrel. Kívül belül tedd el, ez a fedél a külső-belső hatás ellen védeni fog. Ez a belülről kifelé sem lesz gond. És a megváltás úgy működött, hogy bent kellett lenni a bárkába. Bent lenni Krisztusba. Nem tudom, azt hiszem 42. Zsoltár mondja, hogy még a hullámaid is átcsaptak fölöttem. Tehát mindenképpen részévé válik és azonosul Jézus ezzel a képpel, ami a bárkának a képe. És akkor van megmentésed, ha bent vagy a márkában. Nem vagy tökéletes, de a tökéletesben vagy. Nem vagy hibátlan, de a hibátlanban vagy. Nem vagy bűntelen, de a bűntelenben vagy. És még egy. Ugye azért hosszabb időt töltöttek itt a bárkával összezárva. Hát jó. Szóval négyzetmétereket összeadjuk. 8 ember lehet, hogy most is szívesen el lenne ennyi négyzetméteren. De megint egy más téma. Amikor Noé fölhúzta magát, mert a felesége nem azt főzött, amit ő evett volna, akkor a bárkában voltak. Vagy fordítva, még mindig a bárkában voltak. Még mindig működött a védelem. Még mindig nem volt kilépés belőle. Ott volt a bárkában. Megváltott volt. Abszolút el volt választva a külső ítélettől, mert a külső oldal az az ítéletet kapta. Az eső verte, a hullámok ütötték, vagy mit tudom én, szóval az az ítélet képe. Belül, ha béke volt, ha háború volt, akkor is védelembe voltak. A hétköznapi dolgaik közepette. Ablak a bárkán csak fölül. Azt üzeni ezzel Isten annak a néhány embernek, hogy figyelj, nézni fölfelé. Nem vízszintesen. Nem azt nézem, hogy megy az ítélet. Nem kifelé, fölfelé. Csak fölfelé nézni. Ajtó volt egy. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy miután állat bevonulta magát, meg a család is bevonult, vagy a családok, Isten bezárta az ajtót. Jelenések 3:7. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Szóval azt, ha te a bárkába vagy, onnan téged nincs hatalom, ami kihozzon. Mert ha emlékeztek Noé történetére, Noé leszett a bárkának a fedelét, nem nyitotta többé az ajtót. Mert hogy nem volt mit nyitni, Isten bezárta. Zárva. Kész. Nincs tovább. Nincs kérdés. Szóval, amikor Krisztusban vagy, akkor ilyen biztonságban vagy. Ja, hogy az oldalán lévő ajtó emlékeztet valamire? Igen, a kereszten függő Jézusnak az oldalában nyomott dárdára, ami a megváltást hozza. Megint egy kép. 1 Mózes 8:4. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. Na most, Noé története mennyire messze van tőlünk? Miért izgalmas, hogy ilyen pontosan tudjuk, hogy mikor feneklett meg? Ha kellően sokat foglalkozol a tanulmányozod az ünnepeket, akkor rá fogsz jönni, hogy ez az a nap, amikor reggelén feltámadt Jézus Krisztus. Ez az a nap. De a történetnek itt nincs vége, mert az Ararát jelenti, hogy a büntetés vége. Nincs tovább büntetés. Tehát a nap megegyezik ugyanannak a hónapnak, ugyanaz a napján támad föl Jézus, mint amikor az Ararát hegyén megfeneklik, amikor megfeneklett, azon a helyen feneklett meg, ahol nincs tovább büntetés. És amikor Noé kijött a bárkából, akkor egy megtisztított földre jött ki. Az a föld akkor jó, persze, emberek, mi ügyesek vagyunk, megint össze tudtuk koszolni kellően. De szóval, amikor megvolt a megmentés, és ott volt, hogy üdvözültél, és ott voltál, és ott éltél bent a bárkában, honnan senki semmi nem tud kirakni, amikor a bárka funkciója megszűnik, abban a pillanatban egy tiszta helyen vagy, és ott már nincs szükség bárkára. Szóval amíg a Földön élsz, addig itt van a védelem, mert ott vagy Krisztusban, abban a pillanatban, amikor ezt leteszed, már nem kell a bárka, de akkor már tiszta helyen vagy. A galamb volt, amelyik nem jött vissza. Ugye? Amelyik úgy érezte, hogy most már oké. Aztán egy Mózes 9:8, Isten azt mondja Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veled és utódaiddal. Szóval Isten szövetségre lépett újfent az emberiséggel. Egyszer szövetséget kötött Ádámnál, mert látott kettő is, attól függ, meddig nézzük, újból szövetséget köt. Ézsaiás 53, messiási proféciák, harmadik verstől, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartunk arcukat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan eltévejettünk, mint juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Mi bűneinkért, Golgotai kereszten, ezt szem, a bűntelen, a tiszta, a szent, az igaz, az örökkévaló, és így tovább. Őt ostorozták, hogy neked ne kelljen magadat ostorozni. Őt büntették, hogy neked ne kelljen magadat megbüntetni. 54. rész, még mindig Ézsaiásban vagyunk. Ugye 53, ez volt az elő, tehát ez van elő, utána jön az 54. 54.9. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ha valaki létezik, akinek nem kell esküdnie, az Isten. Azt mondja, figyelj, tudom, hogy nekem nem kell, de megteszem. Megesküszöm. Mire? Nem haragszom rád, nem dorgállak. Nem szűnik meg a hozzád való hűségem. Békességem szövetségem nem inok meg. Igencsak erőteljes szavak. Aztán jön egy kis magyarázat. Még mindig az Ézsaiás 54-ben vagyok. 11. verstől. Ó, te nyomorult vihar verte vigasztalan. Íme én drága kövekre építem faladidat, zafirokból rakom le az alapodat. Rubinból készítem el falad párkányát, és kapuidat brilliáns kövekből, összes határaidat meg gyémántokból. Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel elős, nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rendtentéstől nem közelít hozzád. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítsam. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak. Így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr. 15. vers. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Nem a mindenható bánt téged. Lehet, hogy nyomorult viharverte és vigasztalhatatlannak érzed magadat. De vedd észre, hogy ez az ellenség műve. A mindenható megesküdött, hogy nem haragszik rád, nem hoz rád rosszat, nem is dorgál meg. Ha nem tudatosul bennem, mi mindent tudok elveszíteni emiatt? Csomó dolgot oda tud várni az ördög rögtön, hazugságképpen. De ragaszkodom a kinyilatkoztatott isteni szóhoz, akkor meg is fog. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy bőségben éljenek. Az ellenség azért, hogy ropjon, jöjjön és pusztítson. De az ellenség le van győzve. Az univerzumba. De a te életedben te vagy a felelős azért, hogy legyőzd. Azt nem teszi meg más helyetted. Azt csak úgy tudod megtenni, ha átprogramozod a gondolkodásmódodat, ha Isten igéjét teszed az első helyre, ha azokat a szavakat mondod ki, amit Isten igéje mond rólad, különben az ellenség pusztítani, lopni fog az életedbe. És nem fogsz arra hivatkozni, hogy Istenem, te voltál. Mert hogy ez már az Édenben se jött be. Amíg azt mondja a Bibliánk, hogy az Úr letöröl minden könnyet a szemünkről, Jelenések könyvébe, akkor azt hiszem, hogy a könnyeknek a nagy része ebből fog adódni, hogy mit vesztettem. Persze már ott vagy jó helyen, vagy letöröl könnyet, és minden oké. Nem erről van szó, hanem arról, hogy kaptál 32 kiló aranyat, ugye az egy tálenton, és nem befektetted, hanem elástad. Kaptunk egy csodálatos könyvet a kezünkbe, úgy hívják, hogy Biblia. Minden lapjáról Isten jósága süt. És mi minden másra használtuk már a Biblia szavait, meg az ige verseket. Na jó, ti nem tudom, csak én. De amikor elfogadtad a megváltót a te életed urának, akkor belekerültél abba a bárkába, ahonnan rajtad kívül senki nem tud kirángatni. Külső erő nincs, ami ebből a bárkából kihozna. Esély nincs rá. Remélem, hogy senki sem játszik az attól, hogy akkor ki kéne mégiscsak lógni a bárkába. Hát, ha túlélem az ítéletet, nem fogod. De hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy de neked is sokat kell dolgozni azért, hogyha ki akarsz kerülni onnan. Nem azért, mert kötelező ott maradni, hanem azért, mert annyira értékes a hely, hogy a mindenható annyira vigyáz rá, hogy nehogy sérüljön. Ez is egy másik téma. No. Az Ézsaiásnál olvastunk olyat, hogy a hegyek inoghatnak, és a halmok megmozdulhatnak. Mindegy, hogy milyen hegy van az életedben. Mindegy, hogy minek hívják azt a hegyet, azok eltűnhetnek onnan. De Isten szeretete hozzád nem fog eltűnni. Hát áldott hetet mindenkinek. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még.